Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról, az Avasi Református templomból. Igét hirdet Hangóné Birta Melinda, a gyülekezet lelki pásztora.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 378. dicséret első versét énekeljük. A 378. dicséret első verse így kezdődik: adjunk hálát minnyájan az Atya Úristennek. A 475. dicséret első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Thank you.
Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén. Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó Isten. Nevedben, nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén, Istenünk. Jobbod csupa igazság. Bizony itt van Isten, a mi Istenünk, örökkön örökké. Ő vezet minket, mind halálig. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét hallgassátok meg, úgy, amint írva találhatjuk Sámuel első könyvében, Sámuel első könyvének 17. fejezetében, a 17. fejezet első 17 versében. Amíg Isten igéjét előttetek felolvasom, foglaljátok el helyeitek, és figyelmesen hallgassatok. Sámuel első könyvében, a 17. fejezet első 17 versében így olvassuk Isten igéjét. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdabeli Szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között, Efezdamimnál. Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek. Közöttük völgy volt. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki Gát városából való volt. Magassága 6 könyök és 1 araszt volt. Fején réssisak volt, öltözete pikkelyes páncél, páncélja 5000 sekel súlyú részből volt. Lábán rézvért és vállán rézdárda volt. Lándzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. Lándzsájának a hegye pedig 600 sekel súlyú vasból volt, és egy pajzs hordozó ment előtte. Így állt ki, és oda kiáltott Izrael csatasorainak. Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Válasszatok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem. Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok. De ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus. Én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusoknak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. Dávid annak az efrátai embernek volt a fia, a judai Betlehemből, akinek Isai volt a neve, és 8 fia volt. Ez az ember Saul idejében már öreg volt ahhoz, hogy bevonuljon a férfiakkal, de Isai 3 nagyobbik fia 6-ba vonult Saullal. Annak a 3 fiának, akik 6-ba vonultak, ez volt a neve. Az elsőszülötté Eliáb, a másodiké Abinádáb, a harmadiké pedig Sammá. Dávid volt a legkisebb, a 3 nagyobb elment Saullal. Dávid elment Saulhoz, de visszatért, hogy apjának juhait legeltesse Betlehemben. A filiszteus pedig megjelent reggelenként és esténként, és kiállt 40 napon át. Isten tegye áldottá az igének olvasását, hallgatását és szívünkbe fogadását. Most jertek, járuljunk a mi úrunk elé imádságban eképpen. Urunk, te látod a mi szívünket, ismered a mi gondolatainkat, és tudod, hogy egyen-egyenként hogyan állunk most itt a te színed előtt. Tudod, látod és ismered a mi életünket, ismered azokat a kérdéseket, ismered azokat az örömöket, és ismered azokat a nehézségeket, amelyekkel szembe kell néznünk. Köszönjük neked, hogy most ezt mind eléd hozhatjuk. És köszönjük neked, hogy úgy hozhatjuk eléd, hogy mindezt átadhatjuk neked. Mert mi olyan sokszor tehetetlenül állunk egy-egy kérdés előtt, egy-egy megoldásra váró feladat előtt. Olyan sokszor nem látjuk a kivezető utat, olyan sokszor nem látjuk a megoldást, és olyan sokszor kétségbe esünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd ma is szól, és a te igéd ma is keres bennünket, a te igéd ma is tanácsolni, vezetni akar bennünket, hogy rátaláljunk arra az útra, amelyiken te jársz előttünk, amelyik úton te mutatod meg számunkra a megoldásokat, te mutatod meg számunkra az életet. Köszönjük neked, Urunk, hogy Jézus Krisztus a mi utunk, a mi életünk és az igazságunk. És hogyha rád nézünk, akkor nem csalódhatunk, akkor nem bizonytalanodhatunk el, akkor nem kell félnünk, hanem hittel és reménységgel nézhetünk előre. Kérünk, Urunk, így szólj most hozzánk, így vezesd a mi gondolatainkat, így erősítsd a mi hitünket a te szavad által, a te szent lelked világossága, munkája, hogy értsük, hogy elfogadjuk, hogy befogadjuk, és cselekedjük a te akaratodat. Amen. Az ige hallgatására készülve a 42. Zsoltár 7. versét énekeljük. A 42. Zsoltár 7. versét énekeljük. A 42. Zsoltár 7. verse pedig így kezdődik: Én lelkem, mire csüggetsz el? Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszenteltetése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával előttetek szólni kívánok. Sámuel első könyvéből olvasom, a 17. fejezetből, a 45. verstől a 47. versig. Amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, foglaljátok el helyeitek, és figyelmesen hallgassatok. Sámuel első könyvének 17. fejezetében a 45. versről a 47. versig így van megírva Isten igéje. Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Szeretett testvéreim, szeretett avasi gyülekezet, és szeretett gyülekezet, akik az Európa Rádió hallgatói. Ez a mai történet egy nagyon ismert történet, azt is mondhatnánk, hogy nem egy egyszerű történet. Mégis beletartozik abba a történet sorba, amit már gyerekkorunktól ismerünk. Az egyik hittan csoportomban van egy kisfiú, aki mindig azzal a kérdéssel kezdi, hogy mikor beszélünk már Dávid és Góliát történetéről, mert én nagyon szeretem ezt a történetet. Hát valóban ez egy olyan történet, ami arról szól, hogy van egy pásztorfiú, aki egy szál parittyával a kezében legyőzi a hatalmas Góliátot. Szembenéz vele, bátor, és győz. Mondhatjuk azt, hogy ez egy mesébe illő történet. Azonban az előzményeket olvasva, és az előzményeket megismerve, ahogyan azt az előbb olvastuk a Sámuel első könyvéből, valami egészen megdöbbentő tényt közöl velünk az Isten igéje. Egy háborús helyzetnek a leírását olvassuk. Nem is annyira szép, nem is annyira mesés ez a történet. Hiszen két sereg áll egymással szemben. Nem egyenlő feltételekkel küzdenek, nem egyenlő eséllyel indulnak a harcba. Saul serege, Izrael serege sokkal gyengébben felszerelt, egy képzetlen sereg, míg a filiszteusok, az Isten ellensége, nem csak hadi erejükkel van fölényben, hanem van egy erős vitézük, aki mindenkinél különb, aki fölényesen gúnyolja Saul seregét. Vagyis a megfélemlítés minden eszközét kezükben tartva a filiszteusok győzelemre készülnek. És úgy tűnhet, hogy sikerül is nekik. Hiszen azt olvassuk, hogy amikor Saul serege hallja Góliátnak a beszédét, ennek a filiszteusnak a beszédét, megrettennek, és igen félnek. Ezért fontos ennek a történetnek a vége, mert arra tanít bennünket, hogy a félelemből, az emberi félelemből hogyan juthatunk el az Isten félelemre. Kik állnak itt egymással szemben ebben a háborúban? Isten népe és a pogány világ. És hogyha emberi számítás szerint nézzük ezt a helyzetet, azt kell mondanunk, hogy félelmetes, hogy kilátástalan a helyzet. Teljesen esélytelen, hogy a túlerővel szemben bármit is tehet az Isten népe. És hányszor olvasunk hasonló helyzetről a Bibliában? Hányszor és hányszor láthatjuk, hogy mégis minden emberi számítás ellenére másképpen alakulnak az események, mint amire számítottak. Mint amire számítottak azok, akik magukat győztesnek gondolták. De legfőképpen hányszor és hányszor gondoltuk, hogy ez a történet, Dávid és Góliát története nem rólunk szól, és túlléptünk rajta. Ez a történet rólunk szól. Dávid és Góliát harca, az Isten népe és a pogány világ küzdelme rólunk szól. Mert a Bibliában minden történet rólunk szól. A Bibliában minden történet nekünk szól, a Bibliában minden történet értünk szól. A mi félelmeinkről, És arról a győzelemről, ami érthetetlen és magyarázhatatlan, ami kegyelem. De hol vagyunk mi akkor ebben a történetben? A csatamezőn állunk. Éppen most, éppen ebben a pillanatban is a csatamezőn állunk, ahol egy erős ellenség akar bennünket elveszíteni. Naponta halljuk az ellenség félelmes szavát. Naponta fitoktatja előttünk erejét. És óriássá növekedve akarja elhitetni velünk, hogy nem győzhetünk. Ki hát a mi ellenségünk? Sokféle módon jelentkezhet. Lehet egy betegség, lehet egy járvány, lehet egy válság a családban, a magánéletben, lehet magány, vagy lehet éppen anyagi nehézség. Sokféle módon próbál legyőzni bennünket az ellenség. És egyre azt kiáltja, azt kiáltozza, azt harsogja felénk, hogy elveszíthet. De olykor éppen ezek a nehéz és félelmes helyzetek azok, amiben és amikor megláthatjuk és megtapasztalhatjuk egészen testközelből az Isten értünk nyúló mentő kezét. Egy személyes történetet hadd meséljek el, hogy hogyan éltem át, hogyan tapasztaltam meg ezt, hogy amikor félelmes helyzetbe kerültem, Isten hogyan mentett meg, és hogyan készített fel arra a harcra, ahová ő küldött. Nagyon sok évvel ezelőtt egy betegség következtében kórházba kerültem, és elég hosszú időt töltöttem ott. És amikor hazamentem, a szomszédban élő családban egy olyan tragédia, vagy egymást követő tragédia történt be, következett be, hogy a szomszédban élők teljesen belerokkantak ebbe. Oly annyira, hogy a család egyik tagja mély depresszióba esett, és több hete nem volt hajlandó megszólalni. És akkor a házi orvos, aki tulajdonképpen engem jött meglátogatni, azt mondta, hogy meg kéne látogatni, át kéne menni hozzájuk, hogy hát ha tudnánk segíteni rajtuk. És amikor átmentem hozzájuk, akkor először mély hallgatásba burkolózott ez a depresszióba esett asszony. Aztán valahogy szóba jött az, hogy a kórházban, a betegségben hogyan éreztem meg az Isten szeretetét. És akkor, több hét után megszólalt ez az asszony. Elkezdte kiönteni a szívét, elkezdte elmondani a panaszát, elkezdte elmondani a félelmét, elkezdte elmondani, hogy mi az, ami ott van a szívébe, ami terheli őt, amitől nem tud szabadulni. És elindult a gyógyulás útján. Mert akkor azt érezte, hogy van valaki, aki átélte az ő hasonló helyzetét. Átélte valaki azt, hogy hogyan lehet ebből a nehéz helyzetből az Isten kezére támaszkodva kijönni. Én pedig akkor megértettem, hogy azon a nehéz és félelmes helyzeten, amiben én kerültem, nem véletlenül estem át. Mert az Isten ezzel erősített meg engem, hogy aztán csatába vigyen. Mert ahogyan Babits Mihály fogalmazza, az Úristen őriz engem. Mert az ő zászlóját szengem. Nos, Dávid, amikor le akarták beszélni a Góliáttal szembeni harcról, amikor vissza akarták tartani, amikor azt mondták, hogy nem fogsz vele szemben semmilyen eredményt elérni, sőt, bele fogsz pusztulni, akkor éppen arra hivatkozik, hogy hogyan élte át már többször ő maga azt, hogy Isten kimentette a veszélyes helyzetekből, amikor szembenézett ott a mezőn, a medvével, az oroszlánnal, és Isten megvédte őt ezekben a veszedelmes harcokban. Mert Isten felkészít bennünket, felkészíti az övéit, hogy készen álljunk a harcra. Ezért lehet, szeretett testvéreim, elengedni a félelmünket, és átadni a helyét valami másnak, az Isten félelemnek, ami megtart, és ami megment minden veszedelemtől. Mit jelent az Isten félelme? Mit jelent az Isten félni? Átadni neki mindent. Átadni teljes bizalommal az életünket. Átadni teljes bizalommal a ránk nehezedő félelmet, veszélyt, bizonytalanságot. Mert az Isten félelem megtart, és megment minden veszedelemtől. Ebben a történetben ezt látjuk. Ebben a történetben két közösségnek, két népnek kell szembenézni egymással. Mindkét oldal képvisel valamit. Érdekek és értékek ütköznek ebben a történetben. És ugye nem is olyan távoli ez a történet, amikor érdekek és értékek ütköznek, amikor az Isten népe és az Isten ellensége ütközteti az érdekeit és az értékeit. Ráadásul mindig a hangosabb oldalon tűnnek erősebbnek. Mit lehet tenni? Egyáltalán lehet valamit tenni a túlerővel szemben? Adjuk fel a harcot. Semmiképpen. Az elmúlt hetek hangosak egy olyan mesekönyv megjelenésétől, amelyikkel újabb támadás éri közösségeinket, családjainkat, gyerekeinket és unokáinkat. Ki kell mondanunk? Félelmetes helyzetben vagyunk. Mert az Isten nélküli világ mindent megpróbál, hogy elvegye a jelenünket és a jövőnket. Az Isten nélküli világ hangos, harsány, és meg akar félemlíteni. Fel kell tehát tennünk a kérdést, hogy végső soron kivel is állunk szemben. Hogy ki akar elveszíteni, hogy ki az ellenség. Nos, akkor is, ott is, ugyanaz, mint aki ma. Az Isten ellensége az Isten népére tör. De ennek a harcnak a végén felragyog az evangélium. Felragyog a remény számunkra, hogy mégsem az övé, mégsem az Isten ellenségéi az utolsó szó. Mert a győzelem nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És ez minden időben és minden értelemben igaz. A győzelem a könyörülő Istené. A harcmezőn sohasem állunk egyedül. És amikor a harc személyessé válik, és szembe kell néznünk a legnagyobb ellenséggel, akkor nem lesz más fegyverünk, csak az, akinek nevére minden térd meghajol, mennyeieké és földieké, aki Úr az Atyaisten dicsőségére. És akkor megértjük, amit Dávid, hogy nem azért győzhetünk, mert erős páncéllal indulunk harcba, hanem azért, mert Isten kezében van a háború, és előtte borul le az egész teremtett világ. Góliátnak szembe kellett néznie Dáviddal. A az Isten ellenségének, az Isten választottjával, minden harsogó óriásnak szembe kell nézni Dávid fiával, Jézus Krisztussal, aki azért jött, hogy elvegye a mi félelmünket. És az Isten félelme felszabadítson bennünket az életre. Mert meg vagyok győződve, mondja Pál apostol, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy te megengedted, hogy a te igéd által szembenézzünk a félelmeinkkel. Hiszen te tudod, hogy milyen nehéz sokszor elfogadnunk, hogy félünk, hogy félelmeink vannak, hogy aggodalmaink vannak, hogy sokszor azt gondoljuk, talán mi magunk is ki tudunk ebből a nehéz helyzetből szabadulni. De köszönjük neked, Urunk, hogy te most más felé irányítottad a mi tekintetünket. Te arról szóltál, arról tanítottál, hogy nem magunknak kell győztesnek lennünk, nem magunknak kell megoldanunk a megoldhatatlan helyzeteket, hanem a te kezedbe tehetjük. Mert te ura vagy minden helyzetnek. Urunk, te tudod és látod, hogy milyen nehéz és milyen félelmes az a helyzet, amiben nap mint nap élünk. De köszönjük neked, hogy most azt mondtad, arra biztattál bennünket, hogy nem elveszíteni akarsz bennünket, hanem felkészíteni, megerősíteni, hogy szembeszálljunk a legnagyobb ellenséggel, ami az életünkre tör. Mert ránk tör az ellenség, mert el akar bennünket veszíteni az ellenség. És olyan jó nekünk, Urunk, hallani, olyan jó abban bízni, olyan jó abban megerősödni, hogy te vagy a teremtett világ ura, hogy te vagy az, aki nem hangos szóval, aki nem lándzsával, hanem a te kegyelmes szereteteddel emelsz fel bennünket minden nehézség fölé. És te megmutatod számunkra a szabadítás útját, hogy nincs semmi ezen a világon, ami nálad hatalmasabb lehet, és nincs semmi ezen a világon, ami a te mentő kezedből kivehetné a mi életünket. Urunk, így tesszük most eléd minden félelmünket, minden aggodalmunkat, minden harcunkat, és könyörgünk hozzád, erősíts meg bennünket, hogy mindig te rád nézve tudjuk, hogy a hétköznapokban, hogy az ünnepnapokban, hogy a nehéz helyzetekben, vagy az örömteli órákban sem vagyunk egyedül, hanem te vagy velünk. Urunk, sorolhatnánk most, hogy mi mindenhez kérünk erőt. Sorolhatnánk most, hogy mi minden van, ami életünkben, ami megoldásra vár. De nem tesszük, csak egyet kérünk. hogy mind ezekben Te oltalmaz bennünket, és Te légy az, aki megszabadítasz a gonosztól, hogy veled győzzünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem néktek az adakozás lehetőségét, ami Úrunk szavaival jobb adni, mint venni. Istentiszteletünk végén pedig az áldásra készülve a 398. dicséretnek mind az 5 versét énekeljük. A 398. dicséretnek mind az 5 versét, az első vers így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Végezetül szeretett testvéreim, a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hit által, teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Miskolcról, az Avasi Református templomból. Igét hirdetett Hangóni Birta Melinda, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió Református hitéleti műsorát hallották.